Én kettő dologról fogok most beszélni. Először megvonom a gazdaságvédelmi akciótervnek a mérlegét. A gazdaságvédelmi akcióterv az 2020 márciusában indult, és 2021. január 1-ig tartott. Ezek után ismertetni fogom a gazdaság újraindítási akciótervének a lényegét. A gazdaság újraindítási akcióterv az három ütemben valósul majd meg, erről majd hosszabban is beszélek később. Az első ütem az január 1-én indult, és április 1-ig tart. A második ütem április 1-től indul, július 1-ig tart, és a gazdaság újraindítási akcióterv harmadik üteme az 2021. július elején indul, és nagyjából 21. októberig tart majd. Ugye ez két akcióterv, gazdaságvédelmi és gazdaság újraindítási. A gazdaságvédelmi akciótervet lezártuk, azt is mondhatnám sportnyelven, hogy a gazdaságvédelmi akcióterv volt a védekezés, és a gazdaság újraindítási akcióterv pedig a támadás. Először röviden a gazdasági védekezés, a gazdaságvédelmi akcióterv mérlegéről. Mindannyian tudjuk, hogy nagy reményekkel fordultunk rá a 2020-as évre. Ezek nem voltak légből kapott remények, hiszen a 2019-es évek, úgy ahogyan a kamara elnöke és a pénzügyminiszter úr ezt bemutatta, kifejezetten biztatóak voltak Magyarország számára, olyan rekordokat is el tudtunk érni a gazdaságban, amelyeket korábban nem. Ez azt jelentette, hogy amikor a vírusválság beütött, amikor a járvány beütött, akkor a magyar költségvetési hiány, hála a pénzügyminiszter úrnak, alacsony volt, az államadósság korlátok között volt tartva, és csökkenő tendenciát mutatott, hála a pénzügyminiszternek és a jegybank elnöknek. A foglalkoztatottság, tehát a dolgozó emberek száma rekordmagas volt, hála egyébként a vállalkozóknak, és így a gazdasági iparkamara elnökének is. A jövedelmek azok növekedtek, ennek megfelelően csökkent a szegénység, és a befektetés vonzó képessége Magyarországnak kifejezetten még nemzetközi összevetésben is magas volt. Azonban beütött a járvány, és 2020 nem a 19-es év folytatása lett, amiben egyébként mindannyian reménykedtünk, hanem egy teljesen új korszakot nyitott meg, a védekezés korszakát nyitotta meg Magyarországon. Ez a válság, ez nem tudta ugyan ledönteni a lábáról a magyar gazdaságot, mert jó kiinduló pontunk volt, tehát egy erős magyar gazdaság nézett farkas szemet ezzel a válsággal, de kétség kívül gúzsba kötött bennünket, és egy nagy gyomrost adott a magyar gazdaságnak, és az lenni szokott, az ember ilyenkor lelassult. Az a veszély is fenyegetett bennünket, hogy úgy, mint régen a marháknak a szarvát oda kötözték a lábukhoz, ez a lenyűgözés kifejezés, aminek a jelentés tartalma már egészen megváltozott, de a nyűg az nyűg. Tehát attól tartottunk, hogy oda kötik a fejünket a lábunkhoz, ami azt jelenti, hogy mozdulni sem tudunk majd. Ez nem következett be, egyetértek a kamara elnökének azon véleményével, hogy még a válság nehéz pillanataiban is a magyar gazdaság tekintélyes része működött, egy fontos része jól működött, és volt egy része, amely szinte teljesen megállt. Elsősorban, ami a szolgáltatásokhoz, turizmushoz, szállásiparákhoz kapcsolódott. Így vágtunk tehát bele a védekezési tervbe. A védekezési tervnek a végrehajtásába. Milyen eszközöket használtunk? Az akcióterv, a gazdaságvédelmi akcióterv keretében először is hitelmoratóriumot vezettünk be. Ez egy csúnya, semleges szó, ennek a fontosságát maga a kifejezés nem adja át nekünk, de tudnunk kell, hogy 50 ezer kis- és középvállalkozónak adtunk segítséget, és számos magyar háztartásnak, 1 millió fő fölötti háztartásnak is segítséget adtunk, összességében pedig 3000 milliárd forint maradt így a családok, illetve a vállalkozók zsebében. Ezt majd később ki kell fizetni, de nem most a válság idején. Bértámogatást nyújtottunk, a legnehezebb ágazatoknál átvállaltuk a bérek felét, és elengedtük a szociális hozzájárulási adót. Ezt a pénzügyminiszter úr nehéz szívvel bár, de lemondott erről a bevételről, és felére csökkentettük az iparűzési adót, amit még nehezebb szívvel, de szintén el kellett fogadniuk az önkormányzatoknak is. Adtunk beruházási támogatást 1434 magyarországi vállalkozásnak, azért, hogy megtartsák a munkahelyüket. A mi számításaink szerint ezzel 280 ezer munkahely megtartásához járultunk hozzá, és több tízezret létrehoztunk. Fontos, és köszönetet szeretnék mondani az elnök úrnak, mármint a kamara elnökének, hogy a KAVOSZ által kezelt Széchenyi kártya program is rugalmassá vált. Támogatásokat állítottunk mögé, fogunk adni majd a következő időszakban is, és a Széchenyi kártyán keresztül nyújthattunk sok munkaadónak segítséget. Olcsó hitelekkel is megbombáztuk a piacot, ezeknek egy tekintélyes részét a vállalkozások föl is vették. Azt is mondhatom, hogy hatalmas források áramoltak a válság ellenére, vagy éppen azért a magyar gazdaságba, és ha egy mérleget vonok, akkor azt tudom mondani önöknek, hogy a gazdaságba áramlott források több mint fele, tehát több mint fele az a mikro- és kisvállalkozásokat, tehát elsősorban a magyarokat segítette. Nehéz megvonni egy miniszterelnöknek egy gazdaságvédelmi akcióterv mérlegét, anélkül, hogy ne vádolnák politikai elfogultsággal. Ez kétség kívül így van, hiszen mégiscsak a saját munkánkról kell véleményt mondani. Igyekszem a lehető legszerényebben fogalmazni, és egy objektív kritériumot kiválasztani, ami alapján megítélhetjük a gazdasági védekezés sikerét. Szerintem a gazdaságban a legfontosabb a munka, mert ha munka van, minden van, munka meg akkor van, ha van munkahely. És az a tény, hogy decemberben Magyarországon ugyanannyian dolgoztak, tehát 2020 decemberében ugyanannyian dolgoztak Magyarországon, mint egy évvel korábban, tehát a válságot megelőzően 19 decemberében, ez önmagában jól mutatja, hogy a védekezés elérte a célját, hiszen a védekezés célja a munkahelyek megtartása volt. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon ma, a válság idején bekövetkezett hullámzás végén ismét elmondhatjuk, hogy több mint 4,5 millió honfitársunk dolgozik, munkából tartja fönn saját magát, ad kenyeret a családjának és gondoskodik a gyermekeiről. Azt is mondhatjuk, hogy megőriztük azt a pozíciót, ezt az előbbi néhány diagramon is láthattuk, amit korábban kiharcoltunk a munkanélküliség elleni versenyben, és Magyarország megtartotta a kiemelkedően jó teljesítményét, mármint hogy a munkanélküliség a harmadik legalacsonyabb szinten áll az Európai Unióban, Magyarországon. Kicsit zavar bennünket, hogy a csehek megelőznek bennünket, dolgozunk azon, mert az, hogy a németek megelőznek, az sem esik jól, de ehhez szokva van a magyar, hogy a németek bizonyos dolgokban előttünk vannak, azonban a cseheket mindenképpen szeretnénk utolérni, ezt egy regionális nemes versengésnek is látjuk. Holnap érkezik hozzánk egyébként Csehország miniszterelnöke, ahol majd igyekszünk még több tudást ellopni tőlük, mármint a tekintetben, hogy hogyan kell még jobban csinálni a munkahelyteremtés politikáját. Összességében tehát azt tudom mondani önöknek, hogy elhárítottuk azt a rendkívül nagy kísértést, hogy a válság idején visszatérjünk a segélyalapú gazdaságra. Sokan szokták azt gondolni, hogy válság idején segélyeket kell osztani. Lehet, hogy ez célra vezető bizonyos országokban, bizonyos körülmények között. Én Magyarországot nem ilyen országnak látom. Ha segélyeket kezdünk osztogatni, pillanatok alatt lecsökken a munkát vállalóknak a száma. A magyar gazdaságnak az egy sajátos adóssága, sajátos adottsága, hogyha nem világos az emberek számára, hogy munkából jobban lehet megélni, mint segélyből, akkor hajlamosak arra, hogy inkább a segélyt válasszák. Szenvedett a magyar gazdaság ettől elég sokat, ezért mi nem tértünk vissza a válság ellenére sem a segély alapú gazdaságra, hanem maradtunk a munka alapú gazdaságnak az ösvényén. És azt hiszem, hogy jól tettük, mert a előbb ismertetett foglalkoztatási adatok ezt alátámasztani látszanak. Tisztelt hölgyeim és uraim! Önök is tudják, hogy hiszen az előttem szólók is beszéltek róla, hogy a következő időszak gazdasági sikere az összefügg a gazdaság újraindításának időpontjával, ahogy az emberek mondják, a nyitás, tehát a korlátozások eltörlésének időpontjával. Amikor az első hullámot sikerült legyőrnünk a nyár elejére, akkor egy nemzeti konzultációt indítottunk, ami arról szólt, hogy a következő időszakban milyen típusú válságkezelést támogatnak a magyarok. Ugye a nemzeti konzultáció az egyik legfontosabb politikai eszközünk, kihívásokkal szembeni egyik legfontosabb fegyverünk. Ugye a nemzeti konzultáció arra jó, hogy egyetértési pontokat hozzunk létre. A hatalomról könyvtárnyi irodalom született már, ezres nagyságrendű a kötetek száma. A mi fölfogásunk szerint a politikai hatalom az nem más, mint a közös cselekvés képesség, amikor sikerül rávennünk egymást, magunkat arra, hogy közösen cselekedjük. Mi ezt nevezzük hatalomnak, és ennek az egyik legjobb eszköze az a nemzeti konzultáció. A nyáron tartott nemzeti konzultációból világosan kiderült, hogy vannak dolgok, amiket az emberek kibírhatónak minősítenek, és vannak, amit kibírhatatlannak. Kibírhatónak minősítették azt, hogyha bezárjuk a színházakat, a sportrendezvényeket, a mozikat, az éttermeket és a szállodákat, és kibírhatatlannak minősítették azt, hogyha be kell zárnunk az óvodákat, az iskolákat és a munkahelyeket. Ezért az ő során úgy védekeztünk, hogy ami bár kellemetlen, de kibírható, azt vállaltuk, ezek a mai korlátozások, és ami kibírhatatlan lett volna, ott pedig föntartottuk az élet szokásos rendjét, nem zártunk be munkahelyeket, nyitva tartottuk az óvodákat, nyitva tartottuk az általános iskolákat. Igaz, a középiskolákra ez már nem igaz, de azt gondoltuk, hogy középiskolás gyermekekkel nem feltétlenül kell otthon maradni a dolgozó szülőknek, ezért mégiscsak kibírható lesz a számukra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, fontos megemlítenem, hogy a jegybank is részt vett a gazdasági és járvány elleni, gazdasági válság és járvány elleni küzdelemben. Azt kell mondanom, hogy összehangolt volt a kormányzati és a jegybanki válságkezelés. Ezt a tények úgy igazolják, hogy a lakossági megtakarítások még a válság idején is tovább emelkedtek. A moratórium, amit bevezettünk a hiteltörlesztésekre, a jegybankkal konzultálva a legszélesebb és legsikeresebb volt Európában. A lakossági hitelállomány továbbra is bővült, és a beruházási rátában is sikerült az érmezőnyben maradni. Erről is láthattak itt az előbb ábrákat. Összességében a magyar válságkezelés abban is eltért a nyugat-európaitól, hogy nem időszakos lazításokból és időszakos megszorításokból állt, hanem a nemzeti konzultáció eredményének megfelelően a teljesen szabad korábbi életünket fölváltottuk egy közösen kialakított, korlátozásokra épülő élettel. Ebben vagyunk most. És emellett kitartottunk, önök is láthatják, hogy egyes országok időnként lazítanak, akkor fölfutnak a fertőzési számok, aztán visszajönnek, ha sikerül. Ez általában nem mindig sikerül, és sok száz ember életét is követelheti. A magyar rendszer ezzel szemben stabil volt, november elején bevezettük, mind a mai napig tart. A kérdés csak az, hogy mikor nyithatunk. Gazdaságról beszélve, tehát azt mondhatom, hogy a gazdaság védekezés, a gazdaságvédelmi akcióterv január 1-ével lezárult. Ezt azért nyilváníthatjuk lezártnak, mert januártól már van vakcina Magyarországon, és ezzel a járvánnyal szemben a vakcina segít a legtöbbet, és a vakcina széleskörű alkalmazása nyitja meg az új gazdasági időszakot, korszakot is. Ezért indítottuk el a gazdaság újraindítási akciótervét. Mikor indul újra maga az élet? Önök is tudják, hogy meghosszabbítottuk március 1-jéig a mostani korlátozásokat. Úgy tervezzük, hogy február közepén indítunk konzultációt, most nincs annyi időnk, mint a nyáron volt, tehát nem a hagyományos formában, hanem inkább online, internetes módszerrel. Indítunk egy nemzeti konzultációt a nyitás kérdéseiről, egy lépés, több lépés, fokozatos vagy teljes. Majd találkozni fognak az erre vonatkozó fölhívásokkal. Most csak annyit szeretnék mondani önöknek, hogy ez a disputa, ez a konzultáció, ez értelmes, mert van vakcina, van miről beszélni. Hiszen ha van vakcina, akkor van beoltás, ha van beoltás, van védettség, ha van védettség, újra lehet indítani az országot is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megismétlem, hogy a vakcina kérdés a kormány számára nem politikai kérdés. Nekünk mindegy, hogy a macska fekete vagy fehér, csak fogja meg az egeret. Ezért nyugati vakcinát, keleti vakcinát is használunk, oroszt, kínait, amerikait és angolt is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezek után engedjék meg, hogy most a támadásról, vagyis a gazdaság újraindításának akciótervéről mondjak néhány szót. Az első szakasz január 1-jével indult meg, és április 1-jéig minden intézkedés hatályba is lép. Fölidézem azokat, ezekről önök már hallhattak, amiket már megindítottunk. A lakásépítés áfáját 5%-osra csökkentettük, adunk 6 millió forint kedvezményes hitelt lakások felújításához, ebből 3 millió forint visszanemtérítendő támogatás, nagyvonalú volt a pénzügyminiszter úr, addig osztott szorzott, amíg végül is elfogadta ezt a programot, aminek a kigazdálkodása nem lesz egyszerű egyébként a költségvetés számára, de ha valami nem egyszerű, nem azt jelenti, hogy ne lehetne megoldani, és azt várjuk a pénzügyminisztertől, hogy ezt oldja is meg. Azt reméljük, hogy az új lakásépítésekben a 20 000-es számot el tudjuk érni, amivel elégedetlenek leszünk, mert oda szeretnénk visszatérni, ahol egyszer már voltunk, hogy évente 40 000 lakás előállítására legyen képes az építőiparunk. Megkezdődött a 13. havi nyugdíj visszaépítése, válság ide, válság oda, ez 3 millió, majdnem 3 millió embert érint, és bejelentettük, hogy 22. január 1-től, hála a pénzügyminiszter úr támogatásának, a 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó mentességet kapnak. Erről most nem akarok hosszan beszélni, mert elvenné, fölemészteni a rendelkezésemre álló időt, csak érzékeltetni szeretném önökkel, hogy a kormány úgy gondolkodik a fiatalokról, hogy van a gyermekkor, majd nagyjából a születéstől 14 éves korig tart, van a fiatalkor, amely 14-től 18 évig, és van a fiatal felnőtt kor, amely 18-tól 25 éves korig tart. Azt szeretnénk elérni, hogy a születéstől kezdődően, a gyeddel indulóan, a 25 évnél fiatalabbak személyi jövedelemadó mentességével bezárólag egy olyan 25 első éve legyen a magyar fiataloknak, amelynek a végén azt mondhatják, hogy iskolázottak, tanultak, jól neveltek, értik a jövőjüket, akarnak élni a lehetőségeikkel, és 25 éves korban már a saját lábukra tudnak állni. Ez a magyar kormánynak az eszménye, hogy 25 éves korra legyenek olyan állapotban és erőben a fiataljaink, mindegy, hogy egyetemisták vagy szakmunkások, hogy 25 éves korban a fiatal felnőttből a családos felnőttek világába át tudjanak lépni, és meg tudjanak állni a saját lábukon. Aki nem áll a saját lábán, nem tudja eltartani a családot, ezért nem is lesz belőle igazán felnőtt. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani, hogy ez minél hamarabb bekövetkezni. Kényszer nincs, ha valaki tovább szeretne a fiatal felnőtt életkorban és életállapotban maradni, hát maradjon. A kormány azt a kötelességét, hogy a saját lábra állást minden eszközzel elősegíti, teljesíteni fogja. Tisztelt hölgyeim és uraim, még ennek a újraindítási akciótervnek az első szakaszához tartozik az is, hogy a kormány tegnap döntött egy új hitelkonstrukció bevezetéséről. Parag elnök úr erről beszélt, ezt a döntésünket megelőzte egy konzultáció a gazdasági, az ipari és kereskedelmi kamarával. Ennek az a lényege, hogy 10 évre, 10 millió forint erejéig 0%-os hitelt nyújtunk azoknak a kis és középvállalkozásoknak, akik a gazdasági újraindítás lehetőségeivel egy kezdő összeg nélkül nem tudnának élni. Nyilván sokan megálltak, elsősorban a bajba jutott ágazatokban. Ahhoz, hogy újra meg tudjanak indulni, nem elég a korlátozásoknak a föloldása, valami pénzügyi segítség is kell. A mikrovállalkozásoknak ez a 10 milliós hitel 10 évre, 0%-os kamattal, 3 évig tartó moratóriummal, tehát csak 3 év után kell kezdeni törleszteni majd ezt a hitelt, segítsége jelenthet. Így fogunk elérkezni április 1-jéig. Ha a január közepén lebonyolítjuk a konzultációt a nyitásról, akkor döntések születhetnek március 1-jével és április 1-jével, vagy április 3-ával, ami a húsvét, és akkor már biztosan szabadabb életünk lehet, mint amilyen a mostani, ha addig fegyelmezetten tartjuk a szabályokat, és az elégedetlenség, meg a felszabadulni akaró energiák nyomása sem téríte bennünket a törvénytisztelő magatartástól. Április 1-én indul a második üteme a gazdaság újraindítási akciótervnek. Itt a középpontban a felső oktatás áll majd. A pénzügyminiszter mindig a legóvatosabb miniszterek közé tartozik a kormányban, ez így van jól, ezért egy 1500 milliárd forintos felsőoktatási fejlesztésről beszél, ami a reményeim szerint nem 1500 milliárd lesz, hanem inkább 2000 milliárd forint. Ennek a részleteit majd meg fogják ismerni. Április 1-jéig az átalakulni akaró egyetemek át tudják magukat alakítani, a jogi bizonytalanságokat az átalakulás körül föl lehet számolni, stabilan tudnak állni a lábukon, az új vezetők el tudják foglalni a pozícióikat, és április 1-je után ennek a hatalmas pénzösszegnek, amit a felsőoktatás rendelkezésre bocsáltunk, egy sokkal hatékonyabb felhasználását remélhetjük, illetve várhatjuk el, mint ami a korábbi időszakokra jellemző volt. És ha ezen túl vagyunk, akkor indul július 1-től a harmadik ütem. A harmadik ütem az a nagy fejlesztéseknek az időszaka lesz, alapvetően zöld energia, körforgásos gazdaság fölépítése és a magyar gazdaság teljes digitalizálása, amire majd törekedni fogunk. Itt majd önök láthatják azt a furcsa helyzetet, hogy Magyarország egyszerre lesz bizonyos kérdésekben erős ellenlábasa és legerősebb szövetségese az Európai Uniónak. Ugyanis család hagyományos értékeinek védelme, amiből nem engedünk, és a migráció ügyében, amiben nem engedünk, ott erős ellenlábasai vagyunk az Európai Uniónak, és Brüsszelnek, és a brüsszeli bürokratáknak. Azonban, ha zöld gazdaságról van szó, ha körforgásos gazdaságról van szó, ha digitalizálásról van szó, akkor mi vagyunk Brüsszel első számú szövetségese. A legszorosabb szövetségese, mert mi minden olyan intézkedést támogatni fogunk, és minden olyan forrást a kijelölt szempontok szerint fogunk felhasználni, amelyek a zöld gazdaságot, a digitalizálást, egy új zöld energiarendszert és egy körforgásos gazdaság kiépítését hozzák majd magukkal. Fontos szakasza lesz még, fontos pontja lesz ennek a szakasznak az, hogy be fogjuk jelenteni a következő 8-10 évre szóló agrár- és vidékfejlesztési stratégiánkat is, sőt meg is indítjuk ennek az első pályázatait és akcióit. Arra készülünk, hogy a magyar vidék legnagyobb fejlesztési tervét tudjuk majd a közvélemény elé tárni. Tisztelt hölgyeim és uraim, ennyit talán az újraindítási akciótervről. Van itt még azonban néhány kérdés, amit részben az előttem szólók hoztak fel, illetve tőlük függetlenül is forog a köznyilvánosságban, illetve a közbeszédben a nyilvánosság előtt, ezért szeretnék néhány megjegyzést még ezekhez hozzáfűzni. Ugyan az ENSZ statisztikáiban, ha gazdaságról van szó, nem feltétlenül bízunk meg a legjobban, de azért mégiscsak van egy komolysági szintjük, és azt kell mondanom, hogy az ENSZ statisztikáik szerint az elmúlt évben globálisan a beruházások 42%-kal estek vissza, miközben Magyarországon 140%-kal nőttek. Nagyon fontos megértenünk, hogy egy új világgazdasági korszak kezdődött a mostani év elejével, tehát a járvány után. Ugyanis nem az történik, hogy a bezárt gyárakat automatikusan újraindítják a világban, hanem az történik, hogy a bezárt gyárak új telephelyeit keresik. Ott fognak újra nyitni gyárakat, független attól, hogy hol működtek a korábban bezártak, ahol ez a leginkább versenyképesen működtethető lesz. Ezért Magyarországnak be kell nevezni ebbe a versenybe, ezért is van az, hogy a magyar gazdasági válságkezelés az ebbe a globális versenybe való benevezésnek a jegyében fogant, vagyis versenyt futunk a külföldi beruházások Magyarországra hozataláért. Azt kell mondanom, hogy egy robusztus beruházás ösztönzési programmal neveztünk be. Ugye itt válik el leginkább a gazdaságpolitikai gondolkodás bal és jobb oldal között Magyarországon, mert mi beruházásokat és munkahelyeket támogatunk, ha válságról van szó, akkor is a baloldali gondolkodás, ideértve a baloldali közgazdászokat is, pedig mindig az adóemelés, az árami újraelosztás növelése és a segélyezés háromszögén belül képzelik el a gazdaságpolitikát, mi pedig ezen kívül. Tisztelt hölgyeim és uraim, a magyar gazdaságról, ha beszélünk, akkor a világban való elhelyezkedésünkről is szólni kell. Szimbolikus az az adatsor, amit most mondani fogok önöknek, mert jól mutatja, hogy a gazdaságpolitika hol jelölte ki Magyarország helyét a világgazdaságban. A nagy beruházások közül az elmúlt években a legtöbb számosságát tekintve Németországból érkezett, a legnagyobb beruházási értéket azonban kínai cégek hozták létre, a legtöbb munkahelyet pedig amerikai vállalatok létesítették az elmúlt másfél-két esztendőben. Ez jól mutatja, hogy hogyan egyensúlyoz, hogyan próbál letámaszkodni a magyar gazdaság a világgazdasági térben. Érdekességként szeretném elmondani önöknek, hogy 2019-ben a legtöbb beruházás Koreából érkezett, 2020-ban pedig Kínából. És bizonyára látták, hogy néhány nappal ezelőtt Szijjártó Péter miniszter úr bejelentette a magyar gazdaság történet legnagyobb zöldmezős beruházását is, hogy 681 milliárd forint értékű beruházás, és szintén koreai. Még egy megjegyzést szeretnék tenni az autóiparral és a járműgyártással kapcsolatban. Szokás kritikaként fölhozni a magyar gazdasággal szemben, hogy túlságosan szorosan kötődik az autóiparhoz. Igyekszünk több lábon állni, de kétségkívül igaz, az autóipar meghatározó része a magyar gazdaságnak. Itt azonban egy fontos változás történt az elmúlt 2-3 évben. Elsőbben Szijjártó Péter és minisztériuma vezette ezt az átalakulást, ugyanis a hagyományos autóipartól elmozdultunk, és az autóipar új generációjának előállításában próbál Magyarország vitézkedni, vagyis a hagyományos meghajtású autókra, az elektromos autókra való átállás folyamatában meg akarjuk őrizni a korábban kivívott jelentős regionális pozíciónkat. Ez egyébként eddig sikerrel járt. Reméljük, hogy a BMW debreceni beruházása is egy fontos állomása lesz ennek az átalakulásnak. Ami az exportunkat illeti, Magyarországról önök pontosan tudják, hogy mekkora a mérete, azt is tudják, hogy ha nem tudnánk bekapcsolni a világgazdaságba, akkor a mi életszínvonalunk és gazdasági teljesítményünk töredéke lenne annak, mint amit most ismerünk. Ezért mindenfajta izoláció, elszigetelődés, magyar gazdaság kiszakítására irányuló törekvés a világgazdaság szövetéből kifejezetten ellentétes a magyar emberek és a magyar gazdaság érdekével. Nekünk részt kell vennünk a világgazdaságban, exportálnunk kell, mert akkor tudunk több pénzt, több jövedelmet előállítani. A tavalyi évben a válság ellenére is a magyar export az elérte a 100 milliárd euró szintet, ezzel a világ 34. legnagyobb exportőre Magyarország. Úgy, hogy nekünk egyébként nincs nyersanyag exportunk, mert nyersanyagunk az egyáltalán nincs a 100 évvel ezelőtt történtek következtében. Ugyanakkor a lakosságszám tekintetében Magyarország a 94. helyen van a világban, az exportban pedig, mint mondtam, 34. helyen. Ez egy fantasztikus teljesítmény a magyar gazdaság részéről. A pénzügyminiszter úr tett egy megjegyzést arra nézve, hogy vajon a gazdasági válság miatt a gazdasági növekedési adatok 2020-ban mit mutatnak, milyen lesz a visszaesés egyik és másik országban. Nincsenek még végleges adataink, mert számos ország csak február 16-án teszi majd közzé az előzetes adataikat. Van azonban 11 néhány, amely már ezt megtette. Magyarországon is készülnek az erre vonatkozó kimutatások. Most én úgy látom, pénzügyminiszter úr, szavait kommentálva, hogy azt mondta, hogy 5-6% között lesz majd a magyar gazdasági növekedés visszaesése 2020-ban. Én azt hiszem, hogy ez közelebb lehet az 5-höz, mint a 6-hoz, és szép helyet fogunk elfoglalni az európai ranglistán. Az előzetes adatok alapján jól látom, hogy Franciaországnál, Olaszországnál, Spanyolországnál, de Ausztriánál is a visszaesésünk érzékelhetően kisebb lesz, vagyis javul a relatív pozíciónk. Talán még a cseheket is meg tudjuk szorítani. Van még egy dolog, amit rendszeresen megkérdeznek tőlem, vagy számon kérnek rajtam a magyar gazdasági élet szereplői. Ez pedig az, hogy amikor a magyar gazdaságról beszélünk, akkor melyik magyar gazdaságról beszélünk? A magyarországi gazdaságról, vagy a magyar emberek tulajdonában lévő gazdaságról, a magyar vállalkozások tulajdonában lévő gazdaságokról? Ilyen metszetben is rendszeresen követjük a pénzügyminiszter úrral a magyar gazdaságpolitika következményeit, hogyan alakul a magyarok tulajdoni aránya a saját gazdaságukban. Talán emlékeznek rá, 2010-ben 4 olyan szektort jelöltünk meg, nemzetgazdasági, stratégiai jelentőségének minősítve, ahol az volt a célunk, hogy a magyar tulajdoni arány mindenképpen haladja meg az 50%-ot. Ilyen volt az energiaszektor, ahol 2010-ben a magyar arány 29 volt, jelenleg pedig 59%-os, tehát elértük a célunkat. Ilyen volt a bankszektor, ahol a magyar arány 2010-ben 40% volt, most pedig 57%-on vagyunk, és ilyen volt a média és ahhoz kapcsolódó iparágaknak a világa, ahol 34%-ról indultunk, és most 55%-on vagyunk. Három szektorban sikeresek voltunk. Volt egy negyedik célkitűzésünk is, ezt úgy hívtuk, hogy bolti vegyes kiskereskedelem. Elsősorban azért, mert az a benyomásunk, hogy a magyar mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak a sikeressége nem csak rajtuk saját magukon múlik, hogy hogyan termelnek hatékonyak, hanem azon is, hogy milyen áron tudják eladni a termékeiket, vagyis milyen áron fogadják be a kereskedők az új termékeiket. Ezért azt gondoltuk, hogy a bolti kereskedelem többségének magyar kézben kellene lenni. Itt azonban nem sikerült áttörést elérnünk, sőt, éppen hogy elérjük, ha elérjük egyáltalán a 2010-es tulajdoni arányokat ebben a szektorban. Fejtörést okoz mindannyiunknak, ideértve a pénzügyminiszter urat is, de az agrárminisztert is, hogy hogyan lehetne ezen a helyzeten változtatni. Vannak ágazatok, amelyeket a következő 10 évben szeretnék megváltoztatni. Itt majd a végén visszatérek Parag elnök úr ajánlatára, hogy szerződjünk-e, megállapodjunk-e, mire állapodjunk meg a következő időszakban. Ha lesz ilyen megállapodás, amit én egyébként előre bocsátom, hogy támogatnék, akkor annak tartalmaznia kell azokat a szektorokat is, gazdasági ágazatokat, ahol a magyar tulajdoni arányban jelentős változást akarunk elérni, és 50% fölé akarunk jutni. Szerintem ilyen az információ és a kommunikáció, ilyen lehet az építőanyagipar, és ilyen lehet a vasúti kötött pályás járműgyártás is, mégiscsak a ganzmávag országa volnánk. És lehet, hogy a hárommal nem kell beérnünk, hanem mellé még újabb ágazatokat is megjelölhetünk a tárgyalások eredményeképpen. Tisztelt hölgyeim és uraim! Végezetül! Min múlik a magyar gazdaság sikere? Ugye mindig ebben az évadnyitó keretében arról beszélünk, hogy mi történt tavaly, és mi fog történni ebben az esztendőben, de talán érdemes azt a gyakorlati jelentőséggel bíró kérdést is fölvetni, hogy min múlik a magyar gazdaság sikere. Az előttem szólók mind gazdaságpolitikusok voltak, tehát Parag elnök úr is, és Varga Mihály pénzügyminiszter úr is. Én azonban csak egy miniszterelnök vagyok, én máshonnan nézem a világot, ezért más szempontból adom meg a válaszomat erre a kérdésre. Szerintem a magyar gazdaság sikere 3 dolgon múlik. A magyar gazdaság minőségét 3 kategória sikeressége, minősége szabja meg. Az első az a munkásaink minősége. A második a vállalkozóink minősége, a harmadik pedig a gazdaság politikusainknak a minősége. És ha innen vetünk egy pillantást a következő évre, meg a reményeinkre, akkor azt tudjuk mondani, hogy ahhoz, hogy a munkásainkról azt mondhassuk, hogy magas minőséget képviselnek, az általában 3 dolognak kell megfelelniük. Egyszerűség kedvéért a munkás szót használom, pontosaknak kell lenniük, tanulékonynak kell lenniük, és öntudattal kell rendelkezniük. Az öntudat talán magyarázatra szorul, de fontosnak tartom azt leszögezni, hogy amilyen az alkalmazottak, illetve a munkások öntudata egy országban, olyan az ország tartása öntudata is. Amilyen a testtartása a dolgozó embereknek, olyan a testtartása az országnak is. Ha a dolgozó embereknek, a munkásoknak a testtartása egyenes, akkor az ország tartása is egyenes. Ha azonban hajlott, ne adj Isten hajlongó, akkor az ország is meghunyászkodó és hajbókoló lesz. Ma nem ilyen kormányunk van, és azért nem ilyen kormányunk van, mert akik támogatnak bennünket, az emberek, azok egyenes testtartásúak, és jó minőséget képviselnek. Azt kell mondanom, hogy ez nem egyszerűen egy politikai vélemény, hanem a tények is alátámasztják. Hiszen a magyar munkások itt Magyarországon viszik a világ legmodernebb gyárait. Nem kócerájukban dolgoznak, a világ legmodernebb gyárait viszik, a legmodernebb technológiai felszereltséggel, és azért jönnek ide újra és újra a beruházók, mert nem egyszerűen csak jó az adókörnyezet, ami persze fontos, hanem mert jók a magyar munkások. Ugyanezek a munkások külföldön is megállják a helyüket. Öntudat szempontjából pedig azt tudom mondani, hogy egy országban csak akkor lehet jobboldali nemzeti kormány, mint most Magyarországon, ha egyébként a polgárok is, akiknek többsége alkalmazott és dolgozó, hasonló módon gondolkodik. Ezért van ma nemzeti kormányunk, ha nem így gondolkodnának az emberek, nem így gondolkodnának a munkások, akkor Magyarországon internacionalista, globalista, soros kormány lenne. Ha az öntudatnak nem a nemzeti részét, hanem a személyes részét nézem, akkor azt kell mondanom, hogy a személyes öntudat, amit magyar nyelv önbecsülésnek nevez, szintén elég jó állapotban van, mert bármilyen munkással, alkalmazottal beszélek bárhol, előbb-utóbb szóba hozza azt, hogy hogyan és miképpen tanítatja a gyerekét. Aki pedig tanítatja a gyerekét, annak van önbecsülése és van tartása. És összességében tehát azt kell mondanom, hogy a magyar gazdaságpolitika sikerességének első számú föltétele, vagyis hogy jó minőségi munkásai legyenek Magyarországnak, az adva van. A második kérdés a vállalkozóknak a minősége. Erről véleményt mondani nem az én tisztem, azért van a kamara, hogy ezt elvégezze. Ő rendelkezik, mármint a kamara rendelkezik azzal a minősítési rendszerrel, ami alapján véleményt mondhat a magyar vállalkozókra. Én csak azt tudom mondani, hogy a magyar vállalkozóknak szerintem három tulajdonsággal kell rendelkezniük. Az első, hogy legyenek kezdeményezőek, legyenek ütésállóak, és legyenek magyarok. Ütésállóság alatt azt értem, hogy amikor elbuknak, akkor álljanak föl és kezdjék újra. Magyarnak pedig, azt pedig úgy értem, hogy amikor jól megy nekik, akkor áldozzanak a hazájukra is. Kultúrára, egyházra, sportra, helyi ügyekre, a városukra és a falujukra. De a mérleg megvonása nem az én dolgom, hanem a gazdasági kamará. És végezetül egy sikeres gazdasághoz kellenek gazdaságpolitikusok is. Három dolgot szoktunk elvárni a gazdaságpolitikusainktól, hogy legyenek bátrak, legyenek kiszámíthatóak, és legyenek csapatjátékosok. Ugye az a tandem, amely viszi a magyar gazdaságot, Varga Mihály pénzügyminiszter úr és Palkovics László gazdasági innovációs miniszterünk, nemzetközi szinten is elismert kiváló szakemberek, és az utóbbi évtized legjobbjai közé tartoznak. Őket segíti a kormányban még Szijjártó Péter és Máger Andrea, nevezhetjük őket segéderőknek is, mert más dolguk is van a gazdaságon kívül. Ők jók, sőt nagyon jók, mint az itt idézett számukból is kiolvashattuk. És van egy gazdaságpolitikusi alfaj, ez egy külön besorolás kategória, ez a jegybank és annak a vezetője. A jegybankkal szemben általában az az elvárása lehet egy országnak, hogy aki azt vezeti, az legyen kiemelkedően jó szellemi képességű és egy okos vezető, mert ott lehet, a jegybankban lehet először fölismerni a világgazdasági változások új horizontjait és az új korszakok megjelenését. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt sem panaszkodhatunk, a jegybank elnök úr kifejezetten kezdeményező jellegű, és a legtöbb gazdaságpolitikai innováció az elmúlt évtizedekben éppen tőle származott. Összességében tehát azt kell mondanom, ha igaz, hogy rendelkezésre állnak a jó minőségű munkások, megvannak a jó minőségű vállalkozók és jó minőségűek a gazdaságpolitikusok is, akkor már csak egyetlen dolog van, ez pedig az, ha az együttállása a három dolognak megvalósul, hogy a miniszterelnök mindezt ne rontsa el. Mikor nem rontja el a miniszterelnök az ilyen kedvező csillag együttállást? Akkor, hogyha hallgat az okosabbra. Azért jöttünk majd, hogy hallgassunk az okosabbra, a gazdaság tekintetében hallgassunk a gazdasági kereskedelmi és iparkamarára, ezért kifejezetten hálás vagyok az elnök úrnak, hogy fölvetette az együttműködés kérdését. Talán úgy illendő László, hogy említsük meg, hogy a kamara és a kormány együttműködése nem volt előzmények nélkül való, mert a gazdaság élet szereplői közül az egyébként a gazdaságot mindig a politikától távol tartani igyekvő Demján Sándor ágyazott meg ennek. Isten nyugosztalja, emlékezzünk arra, hogy amikor a gazdaság nagy bajba került 2008-2009-ben, akkor Demján Sándor elnök úr volt az, aki azt mondta, hogy radikális változásra van szükség, és a gazdaság élet szereplői nevében kötött egy megállapodást velünk, velem, ami aztán megágyazott annak az együttműködésnek, ami a kamara és a kormány között később létrejöhetett. Én készen állok, milyen tisztelt elnök úr, arra, hogy a gazdaság következő 10 évének fejlődése érdekében megkössünk egy olyan megállapodást a kamara és a kormány között, amely minden fontos kérdést magába foglal és garanciát ad a vállalkozói világnak a tekintetben, hogy Magyarország folytatni fogja az eddig sikeresnek bizonyult gazdaságpolitikáját. Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm szépen, hogy itt lehettem.